Abban a kijelentésben, hogy meg fog szűnni a magántulajdon, az a legdurvább, hogy ez nem a jövőben fog történni, hanem ez már megtörtént. Csak nem vettük észre. A legtöbb ember nem vette észre, hogy megszűnt a magántulajdon. Neki jóformán semmihez nincsen joga, amiről azt hiszi, hogy van. Ez persze a Covid elég keményen bebizonyította számunkra, akkor, amikor, mondjam azt, híres és neves emberek, gazdag emberek, amikor hirtelen szembesültek azzal, hogy jóformán semmiük nincsen, csak adósságuk, akkor mentek és felkötték magukat. Történt ilyen. Teljes meggyőződésem, hogy nem egy ilyen történt. Sok ilyen történt. Mit értek az alatt, hogy ez már megtörtént? Mert az, amit mond Klaus Schwab, ugye az összeesküvés elméleteknek az egyik, mondjam azt, főszereplője, ő azt mondja, hogy nem lesz semmit, és boldog leszel. Ebben a hazugság az, hogy ő ezt jövő időbe tette. A csapda az összeesküvés elméleteket követő emberek számára a csapda az, hogy ez jövő időben van, és aki ezt elhiszi, még mindig nem veszi észre, hogy ez már megtörtént. Ez már megvan történve, hogy nem lesz semmit, hogy nincsen semmit. Az, hogy mennyire leszel boldog, hát az egy mástál tészta. Ebben a kijelentésben annyi igazság van, hogy az, hogy nincs semmid, ez már igaz. Ez már igaz. Ez nem a jövő időben van, hanem ez már most igaz. Tehát a kijelentés első felének a fele igaz. Az első mondatnak a fele igaz, hogy nincs semmi, tehát nem lesz semmit. Ez jelen időben igaz. És hogy boldog leszel, hát az nyilván nem igaz. Tehát amikor egy Klaus Schwab mondja azt, hogy boldog leszel, ez nem igaz. Hogyha maga a mindenható Isten mondaná azt, hogy nem lesz semmit és boldog leszel, akkor ez igaz lenne. Amúgy ez egy profetikus üzenet. Kik számára? Azok számára, akik értik az élő Isten beszédét, hogy hogyan kommunikál ő az emberekkel, a proféták által, Jézus Krisztus által, az apostolok által, hogyan szólt az emberekhez. Számukra ez egy profetikus üzenet, hogy igen, meg fog történni az, hogy bizonyos emberek elveszítenek mindent fizikailag is, és akkor lesznek igazán boldogok. Miből tudom ezt én olyan biztosra? Mondom ezt, hangsúlyozom, hogy ez az Isten gyermekeire lesz igaz. Amit mond Klaus Schwab, azt Isten gyermekeinek profétája ő. Ő nem tudja, mit beszél. Őt az Úristen használja, mint ahogy használta Judást is, vagy használta a Fáraót. Most használjuk Klaus Schwabot. Klaus Schwab ottan böfög, meg mit tudom én, beszélget, de ő nem tudja, mit beszél. Ő Isten gyermekeihez szól, hogy el fognak mindent veszíteni, és boldogok lesznek. Abból tudom ezt nagyon biztosra, mert én ezt megéltem. Abban a felvételben, hogy jártam az Édenben, abban elmondom, hogy voltam az Édenben, abban elmondom, hogy ezt hogy élhettem meg, hogy nem volt semmim, és boldog voltam. A legboldogabb egész életemben akkor voltam, egészen pontosan a legnagyobb boldogságot akkor tapasztaltam, amikor mindent elveszítettem. Amikor már lemondtam arról is, hogy én valaha haza fogok jönni Székelyföldre, a székelységembe, a büszke székelységembe, vissza a Kárpát-medencébe, vissza a szülőföldemre, vissza a családomhoz, erről lemondtam. Úgy beszéltem már az itthoniakkal, hogy többet én el fogok hazajönni. Az, hogy ez másképp alakult, ez az Istennek a döntése volt, de én lélekben elengedtem az itthont, elengedtem a földieket, elengedtem minden kincsemet, odakint pedig elvesztettem a bőröndömet, amiben benne volt mindenem jóformán. Maradt a laptopom és a fényképezőgépem a kis táskában, de másképp egy szágatjában maradtam, nem volt sem pénzem, semmi. És az igazság az, hogy életemben először, akkor éltem meg egy akkora boldogságot, mondjam azt, hogy felnőtti életemben először, akkor éltem meg egy akkora boldogságot, hogy éreztem, hogy szabad vagyok. Most, hogy nincsen semmi, nem tudtam megmagyarázni. Tehát nem tudtam megmagyarázni, hogy ez minek köszönhető. Persze később Isten nekem megmagyarázta, Jézus szavaival megmagyarázta. Én megéltem akkor azt, amit Jézus elmondott. Nem volt semmi, és tényleg boldog lettem, és olyan dolgokat tapasztaltam, olyan dolgokat kaptam a mindenható Isten kegyelméből, amiket nehéz szavakba önteni. Tehát tudom, hogy ez így van, emberek. Tudom, hogy akik be voltak zárva annak idején a kommunista börtönbe, lehet, hogy nekünk nem fog erre sor kerülni, fogalmam sincs. Be voltak zárva a kommunista börtönbe, ott számukra nem maradt más, csak Isten. Ők a szószoros értelmében megélték azt, hogy nincsen számukra semmi, csak Isten. De ő van, és ő a mindenség. És ők a börtöncellában megtapasztalták a mindenséget. Richard Wurmbrandék a börtöncellában az élő Istennel megtapasztalták a mindenséget, emberek. Nekem ez teljes meggyőződésem, hogy ők lélekben megtapasztalták azt a szabadságot, a teljes szabadságot, amire minden emberi lélek vágyik. Én többször mondtam, hogy én voltam a Bahamáktól egészen a Himalájáig, sok helyen megfordultam, Afrikában is voltam, sok helyen megfordultam, de most utólag azt mondom, hogy inkább leszek börtönben az élő Istennel, mint a Bahamákon, vagy egy egzotikus szigeten, egy görög szigeten Isten nélkül. Mert tudom, milyen a Bahamákon Isten nélkül. Azt is megtapasztalhattam. Tudom, milyen egzotikus szigeten, teljesen szabadon motorozgattam, volt pénzem, de Isten olyan értelemben nem volt, hogy nem ismertem. Persze ő vigyázott rám, de nem ismertem. Egzotikus szigeten voltam, volt minden, amire szükségem volt, testnek szüksége volt, de nem éreztem azt a boldogságot, amit megélhettem, miután újjászülethettem Isten kegyelme által, a Krisztus szava által. Megtértem a bűneimből, a mocsokból, amiben éltem, meg lettem szabadítva. Na, akkor éreztem azt a boldogságot, amit korábban nem éreztem. Soha testben. Tehát ez, amit mond Klaus Schwab, hogy nem lesz semmit, és boldog leszel, ez igaz Isten gyermekeire. A világ gyermekeire, akik ragaszkodnak a testiekhez, a földiekhez, akik lázadoznak, mert ez provokáció is, emberek. Ez egy provokáció. Tehát ez arról szól, amiről tegnap beszéltem. Már nem tudom pontosan, mi a címe, de megnézem éppen most, mi a címe annak a felvételnek. Nagyon fontos azt a felvételt, hogy megérteni. Két bejegyzés van, ami erről szól. Egyik az, hogy a gyógyszeripar rabszolgái, és a másik az, hogy testben ragadtak. A gyógyszeripar rabszolgái, és a másik az, hogy testben ragadtak. Mind a kettő arról szól, hogy ezek a provokációk azért vannak kintről, kívülről, hogy az ember akarja megvédeni azt, amije van, amiről ő azt gondolja, hogy van. Mert amíg az ember meg akarja védeni azt, amiről ő azt hiszi, hogy neki van, addig ő a sátánt szolgálja, emberek. Az ilyen Klaus Schwab összeesküvés elméletek, ezek direkt provokációk, hogy az emberek kívánják megvédeni a testi, földi vagyonukat, tulajdonaikat. És minél inkább meg akarják az emberek védeni a testi, földi dolgaikat, annál inkább szolgálják a sátánt, és szó szerint kiszolgáltatják a lelküket a sátánnak. A sátán pedig az ő lelkük erejéből, energiából építi ezt az elbukott bábeli világot. Tehát a Klaus Schwab, meg az ilyen összeesküvés elméletek, meg minden, ez direkt provokáció a sátán részéről. Én már többször elmondhattam, amit most is elmondok, hogy úgy a főáramú média, mint az alternatív média és az összeesküvés elméletek a sátán kezében van. És amikor próbálják képzelni, hogy jelképesen egy ilyen sátánt, ugye egy ilyen ördögi lényt, az egyik kezében van a főáramú média, a másik kezében pedig az alternatív média és az összeesküvés elméletek. És amikor ő elkezd tapsolni, akkor az emberek hullani fognak, meghalnak. Tehát ő ezt csinálja mostan gyakorlatilag, hogy ő tapsol. Az egyik kez a főáramú média, a másik kez az alternatív média, az összeesküvés elméletek, és így hűíti az embereket. Akik nem veszik be a főáramú média hazugságait, azok beleesnek az összeesküvés elméletekbe, az alternatív médiába, az ilyen Klaus Schwab féle provokációkba, ami arra serkenti őket, hogy lázadjanak fel, és akarják megvédeni azt, ami egyébként sincs nekik. Nem áll a rendelkezésükre. És akkor most elmondom nektek, hogy mire alapozom azt a kijelentést, hogy már megszűnt a magántulajdon, már megvan szűnve a magántulajdon. Hát ezt egyébként egy kedves bizonságtevő Nemes József jól elmondta a legutóbbi felvételben, nem József. A YouTube-on nem József, és a videó címe pedig az, hogy Mezitán a király. Egész jól elmondta, hogy az a sok minden, az a sok támogatás, az a sok fizetésemelés, az a sok, mit tudom én, nyugdíjalap, meg minden, ez mind adósságból van, emberek. Mind adósság, azt nem Magyarország termelte meg. Érthető? Tehát adósságban vásároltunk, hitelben vásároltunk nagyon sok mindent. A legtöbb ember hitelben a hitét adta cserébe a magán tulajdonért, amiről ő azt gondolja, hogy az övé. Nagyon sok ember a hitét és azáltal a lelkét adta cserében a magán tulajdonért, amiről ő azt gondolja, hogy az övé. Ez lenne az egyik magyarázat. Viszont magyarázat nélkül most kicsit lépjük át, mondjam azt az elmélet küszöbét, nézzük meg a valóságot. Hogyha valaki nem hiszi azt, hogy neki nincsen semmije, akkor nézzük meg a valóságot. És a valóság az, és most nagyon kapaszkodjatok, mert nagyon kemény szembesítő szavak következnek. A valóság az, hogy a legtöbb ember, aki azt hiszi, ő úgy él, hogy neki van valamije, magántulajdon, meg vagyon, meg ingatlan, meg pénz, meg minden, ő valójában neki nincsen semmije. Miért? Azért, mert nincs ideje, és nincsen nyugalma élvezni azt. Tehát a gazdag embereknek már most nincsen semmiük, mert nem tudják élvezni azt. Én látok embereket, akik már 10-20 éve folyamatosan építenek, és még mindig építenek, de még nem volt annyi idejük, hogy egy picit megállnak és élvezzék azt, amit felépítettek. Tehát nekik már most nincsen magántulajdon. Mert nem az övék, amit építenek, az nem az övék. Ezt mire alapozom? A teremtőd szavára, az élő Isten szavára, a mi atyánk szavára alapozom ezt a kijelentést. Aki azt mondja, hogy a bűnös ember, az kap ambíciót Istentől, azt is Istentől kapja az ambíciót, az egybegyűjtésre, hogy össze-vissza harácsoljon mindent és gyűjtögessen, hogy később annak adja, aki jó Isten szemében. Tehát aki bűnös Isten szemében, az kapott ambíciót arra, hogy gyűjtögessen és folyton robotoljon és dolgozzon, hogy végül mindent annak adjon, aki jó Isten szemében. Tehát még a földön is azok fogják élvezni a különböző javakat, a földi javakat, akik jók Isten szemében, akik nem ragaszkodnak a földi javakhoz, azoknak Isten ajándékba megadja. Elveszi az egyiktől, és odaadja a másiknak. Egy ember azt mondta, hát lehet, hogy most nem fogom tudni pontosan idézni, egy ember valami azt mondott, hogy nincs az az Isten, aki őt meg tudná szegényíteni, le tudná szegényíteni. Ahogy ezt ő kimondta, abba helybe jött az ítélet rá. Hatalmas csapás, elvesztette az egészségét, tönkrement az egészsége, és még éltében széthorták az ő vagyonát. A szeme láttára ő, mint nyomorék, végignézte, hogy hordják szét az ő vagyonát. Akkor van-e olyan Isten, aki képes téged is úgy megszegényíteni egy napról a másikra, hogy abból fogsz koldulni, vagy amiatt követsz el öngyilkosságot? Ügyelj, ember, te, aki felfúvalkodtál, nagyon ügyelj a magántulajdonnal, és a hivalkodással, a nagyképűséggel, a büszkeséggel. Mert itt a vidékünkön, Székelyföldön is történt olyan, hogy híres és neves emberek, gazdag emberek, amikor bejött a pánikdémia, mivel nem volt Istenük, hirtelen megijedtek, és mentek, és felakasztották magukat, emberek. Ez az ítélet minden gazdag emberre, akinek fontosabb a földi tulajdon, mint az élő Isten szava, a teremtője szava. Tehát ez le van írva a Bibliában, ez történik is, így ahogy mondom, így történik, hogy emberek megszegényednek, emberektől elveszi Isten a vagyont, odaadja annak, aki kedves számára. Elveszi Isten a hatalmat a királyoktól, és másnak adja, olyanoknak, aki kedves az ő szemében. Elvette a magyaroktól például Erdét, és a románoknak adta, mert ők kedvesebbek voltak az ő szemében. Tudom, hogy fájó, kedves magyarok, ezzel szembesülni, de ez történt, mert a magyarok ettek, ittak és mulatoztak. Ők szerettek uraskodni, uralkodni szerettek. A románok egyszerűek voltak, dolgoztak, és szaporodtak, benépestették a földet, és akkor, amikor Erdélyt elveszette Magyarország, akkor már statisztikailag több román volt Erdélyben, mint magyar. Tehát az Úr vette el Erdélyt a magyaroktól. Hogyha a magyarok lázadnak a trianoni döntés ellen, ők továbbra is nem a trianoni döntés ellen lázadnak, hanem az ég és a föld teremtője ellen, az Úr ellen, akinek van hatalma megszegényíteni akárkit, a királytól elvenni a hatalmat, odaadni másnak földterületeket és országokat. Aki felfúalkodik ő előtte, azt megalázza a mindenható Isten. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, akinek a szavát és a nevét szégyelli Székelyföld és Magyarország. Aki felfúvalkodik, felemeli magát, saját magát felmagasztalja, a saját vagyonában, erejében és intelligenciában bízik, azt Isten megalázza. A magyarok már többször voltak megalázva, nyilván nem csak a magyarok, a románok is voltak megalázva. És még lesznek, ha ők tovább lázadnak a trianoni döntés ellen, és azt gondolják, hogy hőbörgéssel, lázrozással vissza lehet szeretni a földeket, tovább omlik a nemzet, tovább fogyatkozik a nemzet, emberek. Ez az élő Isten ítélete a magyarok fölött, akik felfúvalkodtak előtte, és fellázadtak ellene. Mert a magyar folyamatosan lázadt. Erről beszéltem a múltkor, amikor azt mondtam, hogy minden nyelvben mást mond a törvény. Magyarul a törvény szó egyértelműen jelenti, hogy a magyar törvény tör. Azért, mert a magyar keményfejű, mint a zsidó. Utálja a zsidót, biztos a zsidó is a magyart, fogalmam sincs, de pont olyan, mint a zsidó. Neki törvényre van szüksége, ami megtöri őt, megtöri, betöri az ő fejét, ahogy mondja a Zsoltáros. A románnak is van törvénye, csak a románul a törvény az nem törvény, hanem az a neve, hogy legge. Olaszul is legge, csak másképp ejtik ki az olaszok, mint a románok. És a legge-nek a jelentése az, hogy kötés. Tehát ők meg vannak kötözve. Ők sem büntelen emberek, ők sem szentek, a románok sem szentek, viszont szelidebbek, mint a magyarok. Míg a magyarokat meg kell törni, a románokat egyszerűen csak megköti a mindenható Isten. Ők meg vannak kötözve, a magyarokat pedig meg kell törni, mert felfúvalkodottak. Bekeményítették a szívüket. Tehát érthető, emberek, hogy mi az, hogy nem lesz magántulajdon? Már most nincs. Ott, ahol élek, körülnézek, hogy mennyi ilyen hétvégi ház van, és paloták épülnek, európai luxus, városi luxus az erdő kellős közepén, de nem tudják élvezni, nincs nyugalmuk, nincs békességük, ha ki is mennek az erdőre, ott is csak a munka, a munka, a munka. Nem tudják élvezni, csak évente egyszer-kétszer, május 1-én meg, mit tudom én, augusztus 23-án, vagy születésnap, ennyi. És ezen kívül robot, robot, robot és robot nem tudnak leállni. Miért? Mert Isten nélkül valók nem keresték az élet teremtőjének a szavát, mivel Isten nélkül vannak, nincs békességük, nem tudják élvezni azt, amiük van. Tehát csak látszólag van. Az, hogy az ő nevén van egy hatalmas palota, aminek ő a rabszolgája, mert ő rabja a vagyonának, a palotának a rabja, az rajta nem segít. Tehát érthető, hogy ő papíron gazdag ember, de a valóságban szegény, mert nem tudja élvezni a vagyonát. Tehát már most el van véve a magántulajdon. Nem, hogy el lesz véve. Az, hogy fizikailag, hivatalosan, papíron el lesz-e véve, el. El, emberek. Ha valaki azt hiszi, hogy hülyéskedek vagy viccelek, az tekintsen vissza a régi időkre. A kommunizmus nem ezt tette? Dehogy is nem. A kommunizmus nem Isten kezében volt? Dehogy is nem. Mert ő a bíró, ő ítél emberek. És a kommunizmusban az én gazdag nagyszüleimet is megfosztották a vagyonuktól. Hiába volt egyik leggazdagabb ember az én nagyapám, annak idején meg lett fosztva, le lett teljesen vetkőztetve, amiért ő robotolt és amiért ő élt, azt hirtelen elvette tőle a rendszer emberek. Meg is hurcolta. Semmi öröme nem volt abban, amiért ő harácsolt emberek. Semmi jóformán. Annyit elért, hogy a gyermekei utána majd veszekedtek a vagyon fölött. Egymást ölték ők is. Szavakkal bántalmazták a vagyon fölött, a kincs, ami nincs fölött, vitatkoztak emberek. Na erre volt elég a vagyon, és arra, hogy nagyapámat ideje korán megölje. Tehát kincs, ami nincs. Ha valaki büszke a vagyonára, minél büszkébb vagy a gazdagságodra, a vagyonodra, annál jobban kell szenvedj, ember. Tudjál róla, hogy minél büszkébb vagy, annál jobban kell szenvedj. Mert a hazugságra vagy büszke, arra a kincsre, ami nem is létezik. Hogy még jobban megértsük azt, hogy mit jelent, hogy nem hogy el lesz véve a magántulajdon, hanem már most nincs. Ez azt jelenti, amit Jézus mond. Tehát ő ugyanazt mondja, amit a proféták, csak ugye kifejti jobban, érthetőbben. Azt mondja, hogy aki bűnt követel, szolgálja a bűnnek, rabja a bűnnek. És hogyha valaki rabja a bűnnek, annak lehetnek milliárdjai, úgysem lesz lelki békéje. Nem fogja tudni élvezni azt. Érthető? Tehát már most szolga mindenki a saját földjén. Amerikában ez már rég elkezdődött, és most már Európában is nagyon jól működik. A hatalmas farmerek, nem tudom én hány hold, meg hektár, meg nap, meg mit tudom én mi, mit művelnek. Nagyon sok támogatást kaptak minden. Elméletileg nagyon gazdagok, gyakorlatilag rabjai a gazdagságuknak. Rabok emberek, mert bűnösök, szolgái, rabszolgái a bűnnek. És a bűn szolgasága hogy nyilvánul meg? Hát úgy nyilvánul meg, hogy ő azt hiszi, hogy gazdag, de mégis rab, és minden vagyonát majd a végén az egészségére költi, mind hiába, fölöslegesen. Ugyanúgy temetik el, mint hogyha orvosok nem is léteznének a földön. Mert senki nem tudja meghosszabbítani az életét. Senki nem tud egészséget vásárolni. Akinek az Úristen nem adja ingyen, az nincs, ahogy egészséget kapjon. Lehetetlen, emberek. Lehetetlen. Tehát ebből származik a rabság, a szolgaság. Tehát itt például Gyergyóban is vannak nagyon gazdag emberek, elméletileg gazdag emberek, azt hiszik, hogy gazdagok, és volt, aki átjátszotta csellel, hogy jaj, hát én ezt megoldom én, és van pénzem, és hát vannak nekem rabszolgáim, akiket ébérért dolgoztatok, megoldom, hogy én gazdag legyek, és tudjam élvezni a vagyonomat. Ezekkel tudjátok, hogy mi történik? Eljön hozzuk az ítélet betegség formájában, rák formájában, különböző módon. Azt hitték, hogy át tudják verni Istent, hogy ki tudják cselezni a törvényt, és nem tudták, emberek. Nem tudták. Megszerezte, bebiztosította magának a vagyont, automatára volt állítva a vállalkozás, termelte a pénzt, és a pénz ment az orvosokhoz, teljesen fölöslegesen. Ez történt, úgy hívták őt, hogy a gúny neve az volt, hogy Erdély láncfűrésze, Székelyföld láncfűrésze. Hatalmas nagy vagyona volt, gazdagsága volt, és viszonylag fiatalon jött a rák, és azt mondta, hogy tartozol, a számlát egyenlíteni kéne. Hol van, amit elvettél? És mivel nem volt, aki fizessen érte, nem volt neki megváltója, kiváltója, aki őt kiváltotta volna a bűnei rabságából, ezért noha sok pénzt leköltött az egészségére, nem tudta megmenteni az életét, viszonylag fiatalon eltemették őt. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon kemény példák, ezekre fontos volna emlékezni, főképp a gazdagságot szerető emberek számára, hogy ügyeljetek, mert Istent nem lehet átverni. Isten törvényét nem lehet átverni. Mert aki át akarja azt játszani, ahhoz mindenképp el fog jönni az ítélet, úgy, ahogy eljött Erdély Székelyföld láncfűrészéhez, és elvitte őt a halál, úgyhogy ő nem akart volna menni, még akart volna maradni, akarta volna élvezni a vagyonát, a luxust, amit ő megteremtett magának, de nem volt aki, mert jött a halál angyala, és elvitte őt, és feltetőleg a bűneiben vitte el, mert én nem hallottam arról, hogy ő megvallotta volna, hogy ő megbánta a bűneit, megbánta, hogy parazitaként élt itt a földön, rablóként élt a földön, és kizsákmányolta az ő népét, az ő földjét, és őszintén bánja, és szüksége van az élőisten, az Úr Jézus Krisztus szabadítására, ilyet nem hallottam. Tehát feltetőleg a rabságot, a bűn rabságát, a bűn rabszolgaságát magával vitte a túlvilágra, és nem tudta kiváltani, megvásárolni a lelke szabadságát, mert azt csak a gyermekek kapják meg ingyen. Pénzért nem lehet megvásárolni a lelked szabadságát. Ezért hazugság az összes vallás, az összes spiritualitás, az összes könyv, amely ejteti az embere, hogy majd ő megvásárolja a gurútól, majd a meditáció, meg a szabadság, meg a megvilágosodás, emberek, be fogsz világosodni a pokol tüzébe. Ügyelj, mit csinálsz, ember, mert a pokol tüzébe fogsz kikötni. Hazugság, a sátán hazugsága az összes. Mert Isten úgy rendelkezett a teremtőt, az én teremtőm, a mi atyánk, hogy az igazságot, a szabadságot csak az kapja meg, aki ingyen ajándékban megkapja, mert gyermekké akart válni, mert megalázta magát a teremtője előtt, a kereszt előtt, az Úr Jézus Krisztus előtt, akinek minden hatalom megadatott a földön, az égen és a föld alatt egyaránt, aki nem alázta meg magát, aznak nem lesz szabadsága sem ebben az életben, sem a következőben. Ez az ítélet, emberek. Ez az ítélet. És pontosan úgy valahogy mondja Isti barátom itt a kommentben, azt mondja, hogy semmi sem a miénk. Aki ezt felfogja itt a földön, még képes ezt felfogni, annak az embernek még a földön is lehet szabadsága és gazdagsága. Még itt a földi életet is tudja majd évezni valamennyire, hogyha ezt valaki felfogja. Azt mondja, hogy semmi sem a miénk. Mindent sáfárságra kaptam ajándékba. Mindent azért kaptam, hogy sáfárkodjak azzal. Legyek jó sáfár, a szó legnemesebb értelmében. Hogyha van gazdagságom, akkor azt használjam arra, hogy segítsem embertársaimot. Ha Isten nekem megadta, hogy gazdag legyek, akkor úgy sáfárkodjak, hogy az ő dicsőségét hirdessem még a pénzemmel is. Aki nem ezt teszi, átkot gyűjt magának a zsebében, s a bankszámláján, s a szívében, emberek. Tehát semmi nem a miénk. Aki ezt nem tudja, hogy neki semmilyen nincsen, az az ember a legnyomorultabb ember az egész világon. Aki nem tudja, hogy neki semmije sincsen. Aki tudja, hogy neki nincsen semmije, annak megvan mindene, amire igazán szüksége van. Nikolett írja, hogy nagyapám, mikor befeküdt a kórházba, magával vitte az otthon összekuporgatott pénzét, nehogy a csátagok megtalálják. Nem jött ki élve a kórházból. A pénzét még halála előtt ellopták a kórházban. Ehhez ragaszkodunk. Semmi földit nem tarthatunk meg. És ez így van jól. Dicsőség a mi atyánknak. Örökön, örökké, emberek. Örökön, örökké. Aki ezeket a szavakat megértheti, a legértékesebb és a legdrágább kincset kapta meg. Aki ezt a felvételt, amit a YouTube-on megtalálhatsz és meghallgathatsz, megértheti ezeket a szavakat, a legdrágább kincset kapta meg Isten kegyelméből. A ti füleitek boldogok, mert hallanak, a ti szemeitek boldogok, mert látnak, mert sok igaz és bölcs kívánta volna látni azt, amit ti láttok, és nem látták. Kívánta volna hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották, nem hallotta. Emberek, a magátulajdon nem meg fog szűnni, hanem az már rég meg van szűnve, nem is létezik, mert az Édenben, a mennyek országában, Isten tökéletes tervében nem létezik semmiféle magán tulajdon. Érthető? És hallgass meg azt a felvételt, a teremtés titka, hát ha meg fogod érteni. Imádkozz a mindenható Istenhez, mert én tőle szóltam, belőle szóltam, hogyha neked megadja, hogy megérthest, akkor meg fogod érteni, és igazán boldog leszel. A címe az, hogy A teremtés titka. A teremtés titka. Majd pedig hallgass meg azután azt a felvételt, aminek a címe az, hogy kincsvadászat. Ezt a kettőt hallgass meg. Ha ebből a kettőből nem fogod megérteni, akkor azt jelenti, hogy már túlságosan távol kerültél az igazságtól, a teremtőtől. És félő, hogy a kárhozat útján jársz még mindig. Fohászkodj, hogy az Úristen segítsen, hogy megértsd valahogy azt a két felvételt, az a két kijelentést. A teremtés titka, és a másik pedig a kincsvadászat. A teremtés titkában röviden elmondom azt, hogy a titok az, hogy Isten nem azt akarja, hogy gazdagok legyünk, hogy akkor nekem legyen két házam, egy hétvégi házam, meg egy tömb házam, meg én mit tudom én mi, hány ökröm, meg tehenem, meg felesége, ő nem ezt akarja. Hanem az ő tökéletes terve az, hogy minden az enyém. Mindent nekem ad. Na ez az ő tökéletes terve. Ezt mutatta meg Jézus Krisztus Urunk által, hogy ő mindent megnyert, legyőzte a halált, mert ő mindent elengedett, mindent az Atya kezébe helyezett, az ő értelmét, az ő testét, az ő életét, az ő családját, mindent az Atya kezébe helyezett. Ezért ő megkapott mindent. Mindent. Olyan nincs, hogy minden mínusz egy. Ilyen nincs emberek. Aki valamit akar szerezni itt a földön, gyűjteni akar, gazdagodni akar, elveszít mindent. Mindent. Aki meg akarja tartani az egészségét, a vagyonát, az életét, elveszíti azt. Ezt mondja az Úr Jézus. Aki meg akarja tartani a vagyonát, az egészségét, az életét, elveszíti azt törvényszerűen. Aki elengedi a vagyonát, az életét, az egészségét, mindent az ő kezébe helyez, aki elengedi az életét Jézus szaváért, az ő evangéliumáért, megkapott mindent, örökre megtarthatja azt. Na ez az örömhír, görögül evangélium, hogy Isten mindent neked akar adni, de ahhoz el kell engedjél minden mammont, minden hazug kincset, minden földi kincset, és aki ezt nem teszi meg, aki nem kér ehhez Istentől erőt és bátorságot és elhívást, hogy ezt megtehesse, az ember meg van kötözve, meg lesz kötözve, nem csak ezen a világon, a következőn is meg lesz kötözve, mert az élet nem ér véget. A test halálával az élet nem ér véget, emberek. És persze ez, hogy a szegénység fizikailag is meg fog történni, ez a fekete ló, a Jelenések könyvének a fekete lova, és a rajta ülő, aki egy mérleget hoz a kezében, és mindenki ezzel, mindenkivel szembe tartja azt a mérleget, Attilával és mindenkivel, hogy mit csináltál mostanik, ez a mérleg mutatja, mit csináltál mostanik. Ugye az azt jelképezi, hogy tehát a szegénységet, az éhénységet jelképezi, amilyen volt már a föld az emberiség történetében sokszor, és most is az következik. És azt mutatja mindenható Isten, hogy a szegénység által, úgy, ahogy én jártam Nepálban, amikor az emberek elveszítik a földi kincseiket, egyesek, hangsúlyozom, csak egyesek meg fogják látni, hogy az számukra az igazi gazdagság. Mert talán megtérnek Istenhez a bűneikből, a mocsokból, a hamis értékrendből, a mammonból, megtérnek az élő Istenhez, a Krisztushoz, és feltámad az ő lelkük. Tehát a szegénység segíteni fog némelyeknek, hogy valamiképp feltámadjanak, hogy a lelkük ne kelljen kárba vesszen, elkárhozzon. Ez a lényege Isten tervének, Isten tökéletes tervének. Tehát Isten meg fogja engedni, tehát igaz, amit Klaus Schwab mond, hogy fizikailag is, papíron is el fogsz mindent, még papír sem lesz, nem hogy telefon meg kütyű, papír sem lesz. Elveszettél mindent, le van nulláza minden, de most próbál meg elképzelni, hogy te a földiekkel azonosulsz, a te identitásod a földiekről szól, a testiekről szól, amiket te gyűjtögettél mostanig, bele fogsz őrülni, már itt a földi életedbe bekerülsz a pokolba, ember. Már itt, a földi életedbe bekerülsz a pokolba, ha te abban tartod a lelked, amit mostani gyűjtögetél itt a földön. Tehát erről többször elmondtam, hogy a poklot már sokan itt a földön meg fogják tapasztalni. Már a földön. Nem kell ahhoz meghalni, az ember a poklot megtapasztalja. Erről többször beszéltünk, és a húgom is bizonságot tett erről, hogy ő 7 napon keresztül a pokolban volt, az ő ördögeivel, az ő démonjaival. De Isten kegyelmes volt hozzá, és nem engedte, hogy benne maradjon, visszahozta éppen egészségesen, és esélyt kapott arra, hogy támadjon fel az ő lelke, és váljon gyermekké, Isten gyermekévé. Ezt az esélyt te megkaptad-e? Elfogadtad-e? Élsz-e evel a lehetőséggel, ember? Ez a kérdés hozzád. Tehát javasolnám ezt a három felvételt. Hát amit mostanában készítettem, mindent javasolni, ez az igazság, mert minden összefügg mindennel. A teremtés titka, kincsvadászat, mi az örök élet jelentése, azt is hallgasd meg. És hallgasd meg azt a felvételt, amikor az a címe, hogy tökéletes közösség. Azt is Istentől kaptam. Ő mutatta meg, hogy hogyan fognak élni itt a földön az ő gyermekei. Nehogy valaki azt higgye, hogy az Úristen a gazdag embereket fogja megtartani a földön, a parazitákat, a heréket, a vérszívókat, a piócákot, nem emberek. Akik földi kincsre vágynak, na azok fognak pucolni mostan. Ahogy mondhatta tegnap a kedves utitársam, bizonságtevő barátom Szlovákiából, Robert, azt mondta, azt kapta Istentől, hogy akik nem hittek eddig a vírusban, mostantól hinni fognak. Akik nem hittek mostanig az élő Istenbe, és nem kapaszkodtak az ő szavában, hinni fognak a hazugságnak, és el fognak veszni. A paraziták, mint a férgek, úgy fognak elpucolni a földről, emberek. Úgy lesznek letörölve a földről. Mert a földön elképzelhető, hogy a háború után is, mert háború előtt állunk most, de a földön a háború után is lesz élet Isten kegyelméből. Ő magot fog, mert megmondta a próféta, meg is fogom keresni, és fel fogom azt olvasni, hogy mi Istennek a tökéletes terve, hogy el fogja pusztítani az embereket, akik teljesen lélektelenné váltak, anyagiassá, hallották az Isten szavát, de mégis visszamentek, mint a vakondok a földet túrni, a folyamatosan a földiekkel foglalkozni, halmozni, meg építeni, a kezeik csinálmányait imádták, mint ahogy mondta Jézus a Jelenések könyvében, el lesznek takarítva a földről emberek. És Isten magot fog, de nem azokból, akik birtokolni akarnak, hanem azokból, akik gyermekként akarnak létezni itt a földön. Ítélet alatt van a világ, a gazdagság, a földi gazdagság, az anyagi gazdagság, a szellemi gazdagság, mert nagyon sok szellemi gazdag ember van. Alig várják, hogy bőjtatja hajon meg, hogy szobrot csinálják róla emberek. Mit érő a szobrával, emberek, hogyha a pokolban fog égni a bűnei miatt, amiket nem vallott meg, és amiket elkövetett Isten és ember ellen? Mit érő a szoborral, emberek? Úgy is lesz ontva minden, el lesz törölve minden, emberek. El lesz törölve minden, kőkövön nem marad. Olyan idők jönnek, hogy el lesz törölve minden, minden. És az Úristen az ő gyermekeiből magot fog. Akik majd benépesítik a földet újból, akik majd ragaszkodnak az ő szavához, az ő törvényéhez, és úgy fognak élni itt a földön. Akik túl fogják élni persze a háborút, meg ezeket a atrocitásokat, amik történnek a földön, történni fognak a földön. Hallgassátok Isten ítéletét! Izsajás próféta könyve 6. rész, amely esztendőben meghal a Uzziás király. Valaki azt gondolja, ez Uzziás királyról szól? Ne. Ez rólunk szól, emberek. Ez most történik. Ez most történik. Ez most fog történni. Amely esztendőben meghal a Uzziás király. Láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölti a templomot. Szeráfok állanak vala felette. Mindeniknek 6-6 szárnya vala. 2-vel orcáját fedébe, 2-vel lábait fedébe, és 2-vel lebegett. És kiállt vala egy a másiknak, és mondá, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes, mint a széles föld az ő dicsőségével. És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondék, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látám szemeim. Látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, amelyet fogóval vett volt az oltáról, és illeté számat azzal, és mondá, imé, ez illeté ajkaidat, és hamisságot eltávozott, és bűnöt elfedeztetett. És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala, kit küldjek el, és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék, én hol vagyok én? Küldj el engemet, és monda, menj, és mondd ezt a népnek. Halván halljatok, és ne értsetek, s látván lássatok, és ne ismerjetek. Kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be, ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. Ez az ítélet, emberek, mivel mi az anyagot választottuk, a földi kincseket választottuk, és még mindig azt fogdossuk, tapogatjuk a kezeinkkel, és nem kívánjuk az élő Isten szavát megismerni. Ezért vakságot fog bocsájtani az emberiségre Isten, és sükettséget, hogy ne hallják az ő szavát, és ne lássák az igazságot, hogy vesszenek el, mert Isten piócákot nem akar megtartani. A háború után nem lesz pióca a földön, emberek, csak kevés, kevés, akik majd uralkodnak egy picit ott még, talán. Érthető, emberek, hogy az Úristen a magot az ő gyermekeiből fogja, a tisztákból fogja a magot, és nem a paráznákból, nem a földhöz ragadtakból, akik a földi kincseket hajtották egész életükben, és megutálták, meggyűlölték az élő Isten szavát, amikor ő szólt az ő gyermekei által. Kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be. Ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondék, meddig lészen ez, Uram? És monda, míg a városok pusztán állanak, lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, s a föld is puszta lészen. És az Úr az embert messze elveti, mert parazita az ember, és nem kell neki a teremtőjének szava, s nagy pusztaság lészen a földön, és ha megmarad még rajta egy tizedrész, ismétlen elpusztul ez is, de mint a terpentinfának és cserfának törzsük marad kivágás után, az ő törzsük szent mag lészen, akik megtérnek a bűneikből, Istenhez fordulnak, újjászületnek, ők lesznek a szent mag, itt a földön is. Némelyek elragadtatnak, némelyek ugye meghalnak, Isten magához veszi őket, és némelyek a földön maradnak szent magnak. Hasonlóképpen, mint ahogy történt a második világháborúban, amikor az Úristen megengedte, hogy elvigyék a székelyeket, a magyarokat orosz fogságba, ott voltak egy évig, három évig, akár több évig is, és amikor visszajöttek, ők már tudták, hogy mi az, hogy tisztesség, tudták, mi a törvény, tudták, mi a tisztesség, tudták, hogy mi az, hogy szeretet, tudták azt, hogy mi az, hogy megbecsülés, tudták, mi az, hogy Isten figyelem, és tőlük fogta a magot, belőlük fogta a magot, nem az ucsuból, nem a konkolyból, nem a pénzimádókból, nem az építőkből, akik fölöslegesen építik a földi otthonaikat vég nélkül, úgyhogy nem is használják azt, nem tudnak megszűnni a munkából, a kezeik csinálmányainak az imádatából nem tudnak megszűnni, nem ragaszkodnak az élő Isten szavához. Isten könyörüljön rajtunk ezen a nemzedéken. Aki ezt meghallhatta és megérthette, mutassa meg embertársainak, ossza meg az interneten, küldje el embertársnak, hogy értsék meg, hát ha még van valaki menthető közöttük is. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!